Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol beszélgető társam Szombathelyné dr. Nyitrai Ágnes főiskolai tanár. Ágnest több periódus is köti életében az Apor Vilmos Katolikus Főiskolához, de egy másik érdekesség, hogy egy olyan szaknak a szakfelelőse és hát spiritus rektora, amely nagyon sokféle módon jelent meg korábban a magyar felsőoktatásban, hiszen a csecsemő és kisgyermeknevelő szakról beszélünk, amelyről lehet, hogy a hallgatók egy része nem is tudja pontosan, hogy a felsőoktatásban képeznek rá szakembereket. Úgyhogy többféle kérdéssel is előállnék most. Az első inkább először erre a szakmára vonatkozna, hogy hogy is alakult ez, hogy ma egyetemi diploma kell egy csecsemő és kisgyermeknevelőnek, és mi is ez egyáltalán, talán egy laikus rádióhallgató erre is kíváncsi.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és téged is, rektor úr. Ez egy nagyon érdekes terület, a csecsemő és kisgyermeknevelő a bölcsödei szakember, az a szakember, aki a bölcsödében neveli, gondozza a kisgyerekeket. És hogy hogyan is jutott el ez a szakma az egyetemi képzésbe, a felsőoktatásba, ha egy szóval akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy nagyon nehezen. A szakmának több évtizedes küzdelme volt abban, ebben én is részt vettem különböző minőségeimben, hogy hogy tudjuk az akkor még gondozónőképzést magasabb szintre emelni. Maga a képzés valamikor a 60-as évek közepén kezdett el igazából szakmai képzéssé válni a tanfolyami képzésekből, és akkor már megfogalmazódott a két éves szakmai képzés szükségessége, és az egészségügyi minisztériumban, ahova ez a szakma tartozott, Akocsi Sándorné volt ennek a területnek a fő felelőse, fő előadói beosztásban. Ő eredetileg tanító volt, és ő megfogalmazta már a 60-as években, hogy a bölcsödei gondozónőnek ugyanolyan képzésben kéne részesülnie, mint az óvónőnek és a tanítónak. Na most hosszú út vezetett idáig, voltak időszakok, amikor csak munka melletti képzések voltak, ez a 70-es évek közepétől a 90-es évek elejéig így tartott, aminek ugyan megvolt az a pozitív hozadéka is szakmailag, hogy aki erre a területre akart jönni, egy kicsit belekóstolt abba, hogy mi is egész nap bölcsödei csoportban lenni, mi az 6-8-10 kisgyerekkel együtt tölteni a napot, figyelni rájuk, játszani velük, gondoskodni róluk, és ennek megfelelően hozta meg azt a döntést, hogy akar-e tanulni, vagy nem. Aztán a 90-es évek elejétől felgyorsultak a folyamatok, akkor már rendelet született arról, hogy csak érettségire épülő képzések lehetnek, és párhuzamosan nagyon sokáig, tulajdonképpen napjainkig két szinten folyt a képzés, sőt, volt olyan, amikor mondhatni, hogy három szinten. Volt egy felső fokú szakképzés, amiből lett a nagyon rövid életű FOSZK, ez ugye felsőoktatás keretében zajlott, és a BA szakba beszámított, és volt az OK-s képzés. Akkor a felsőoktatásból a két éves képzések 16-ban kimentek, tehát ezek megszűntek, és az OK-s képzés pedig most szűnt meg, és került a szakképzésbe vissza, iskolarendszerű képzésbe vissza a képzés másik szintje. Nagyon, nagyon nehéz út volt ez, részint a felsőoktatással elfogadtatni, hogy a bölcsödei szakembereknek is diplomás szintű tudás kell. Mai napig is találkozom ilyesmivel, amikor megkérdezik, hogy én már ahhoz is diploma kell, hogy a gyereket bepelenkázzam, vagy hogy van ez. Tehát adott esetben a felsőoktatás is nagyon gyanakvó volt ezzel a területtel, és a bölcsödei szakma is miközben ilyen eufóriával fogadta a diplomás képzés beindulását, azért látjuk, hogy a mindennapokban ez az eufória időnként egy kicsit megkopik. Tehát vannak szakmai féltékenységek, irigykedések, akadályok, villongások, hogy most a szakmai tapasztalat az oké, és gyakorlatiasabb jellegű tudás ére többet a mindennapokban, vagy pedig a diploma mögötti szaktudás.
És ez adja is a kérdést, hogy az elmondottak alapján nyilván nem lehet általános ma a bölcsödei világban, hogy felsőfokú végzettséggel dolgoznak a kollégák. Mennyire jellemző, hogy rendelkeznek felsőfokú végzettséggel?
Hát most a legújabb, ezt éppen most hallottam 2 hete egy konferencián miniszteri biztosasszonytól, Bárány Ildikótól, hogy most 29% a diplomások aránya.
Ez egy elég szép arány, szerintem, a főleg a történethez képest.
Igen.
És hát ugye említetted azt, hogy ez egy akár visszatetszést keltőnek is mondható kérdés, hogy pelenkázáshoz kell-e diploma. Ugye nyilván ez, hát nem mondom, hogy minden szakmával kapcsolatban, de sajnos a pedagógus irányokkal kapcsolatban fölmerül, hiszen ha valaki azt hiszi, hogy egy gimnáziumi tanár arra való, hogy elmondja a tananyagot, egy általános iskolai tanár arra, hogy rend legyen az osztályban, és egy óvodás azra, meg egy bölcsödei kollega arra való, hogy vigyázzon a gyerekre, ahhoz tényleg nem kell diploma. Kérdés, hogy mi azt szeretnénk-e, hogy egy bölcsödében a gyerekünkkel annyi történjen, hogy bepelenkázzák, vagy ennél többet szeretnénk. És akkor ez megint hozza a következő kérdést, hogy nálunk az Aporvimos Katolikus Főiskolán kimondatlanul, de egyértelműen pedagógus képzésnek számít, mint ahogy az ország és a jogszabályok is így értelmezik ezt, miközben ugye ez is egy régi szakmai vita és küzdelem, hogy ágazati szempontból per pillanat a szociális ágazat diszponál a bölcsödék fölött. Hogy áll ez a diskurzus, vagy mennyire lehet egyértelműen azt mondani, hogy pedagógus az a pedagógus, aki ott dolgozik?
Én most itt Pikler Emire szeretnék hivatkozni, aki azt írta a 30-as években, hogy amit a gyerekkel csinálunk, annak mindennek van pedagógiai vonatkozása. Tehát annak is, ha bepelenkázom, annak is, hogyha megetetem, annak is, ha tologatom a babakocsiban az utcán sétálgatva vele. És ebből kiindulva azt gondolom, hogy ez egy meghatározó szemléleti kérdés. Tehát a pedagógia az egy általános viszonyulás, egy bánásmód a gyerek fejlődésének a támogatása, a gyerek igényeire való reflektálni tudás, bármilyen igényeire való reflektálni tudás. Tehát ebben az értelemben pedagógia kisgyermeknevelés, és nem abban az értelemben, hogy mi mindent akarok a gyereknek felturbozva megtanítani. Sajnos van ilyen tendencia is, szakmán belül is, meg a bölcsödei szakmát kívülről is bombázzák ezzel, hogy mi mindent kell tudni a gyereknek x hónapos korára. Ezzel kapcsolatban most egy érdekes saját élmény jut eszembe. Ugye a különböző játékokra mindre rá van írva, hogy hány éves, illetve hány hónapos kortól ajánlják. És nekem 3 fiú unokám van, a legnagyobb 11 éves, a legkisebb most lesz 3. És van ez a Baby Logi játék, ami vagy egy gömb, vagy egy házikó, és akkor ilyen formákat lehet, különböző formákat beledobálni. Mikor a legnagyobb unokámnak vettem, akkor még az én szakmai elveimnek is megfelelően 18 hónapos kortól ajánlották ezt a játékot. Mikor a most majdnem 4 éves unokámnak vettem, akkor már 12 hónapos kortól, és amikor a legkisebbnek, akkor már 6 hónapos kortól. Tehát van egy ilyen tendencia, hogy minél gyorsabban, de nem ez a kisgyermekpedagógia lényege.
Igen, hát mind a ketten tudjuk, hogy sőt, nagyon sok probléma, sőt, elég komoly probléma következik abból, hogyha siettetjük ezeket a fejlődési lépcsőket. Én azt gondolom, hogy a hallgatóink számára is egyfajta megvilágosodás lehet egyáltalán belegondolni abba, hogy igen, lehet pelenkázást is azonosítani magunkban a bölcsödével, de hát a saját gyerekeinket bízzuk rá erre a világra. Nyilván valami nagyon komplex és hozzáértő szakemberre szeretnénk bízni a gyerekeinket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű és nagyon fontos ága a pedagógiának. Egy picit hasonlóan ismeretlen a bölcsödék világa egyébként abból a szempontból, hogy főleg a második világháború utáni generációk, ugye a katolikus nevelés-oktatás világában leginkább gimnáziumokra asszociálnak. Már az általános iskola is egy kicsit ilyen ezoterikus újdonság a rendszerváltozás után. Azt talán tudjuk a gyerekeink miatt, hogy vannak katolikus óvodák is. De van-e katolikus bölcsöde? Illetve egyáltalán ez, hogy katolikus nevelés, ez mennyire lehet érvényes a bölcsöde világára?
Tudom, a katolikus bölcsöde nincsen. Amikor még a családi bölcsödék helyett családi napközik voltak, akkor volt például itt a környéken, Nógrád megyében is egy katolikus családi napközi hálózat, több településen voltak családi napközik, de azoknak jó része nem is annyira a legkisebbeket, inkább az óvodás, illetve az általános iskolás korosztályt fogadta. Én azt gondolom talán, hogy annak lehet létjogosultsága, hogy a szülőknek a választási lehetőségek szempontjából lehet ez megnyugtató, hogy egy katolikus szellemiségű bölcsödében olyan szakemberek dolgoznak, akik hasonló értékrendet képviselnek, és anélkül, hogy hittanórát tartanának az én másfél éves gyerekemnek vagy unokámnak, de nagyjából tudom azt, hogy az illető értékrendje, életvitele, emberekhez való viszonya az olyan, mint az enyém. Tehát én ebben látok lehetőséget, és ez lehet fontos.
És te, aki jól ismered egy bölcsödében a gondozók és a gyerekek viszonyát, látod ennek bármilyen terét, hogy ennek hatása legyen mondjuk egy kapcsolatra vagy a gyerekre? Tehát ez egy érdemi kérdés, hogy katolikus szellemiségű pedagógusok dolgoznak-e velük?
Igen, ugyanis azt tapasztalom, így egy kicsit az óvodák és az iskolák világába is belelátva, jó, nyilván lényegesen korlátozottan van, hogy a legintenzívebb a szülő és a pedagógus kapcsolata a bölcsödében. Ez több szempontból teljesen indokolt is, hiszen ugye a bölcsöde az első, ahova belép a szülő a gyerekkel, és a gyerek életkora miatt ugye a szülő azt tudja a gyerek bölcsödei történéseiről, amit a kisgyermeknevelő elmesél neki, amit megbeszélnek. És nagyon komoly, megalapozott módszertani szakmai kultúrája van a családdal való kapcsolatnak. Tehát itt ebben lehet létjogosultsága. Most nem biztos, hogy akárcsak így a saját családomra is gondolva, tehát nem biztos, hogy a bölcsödés gyereknek a direktebb vallásos nevelésre, vagy ez egyáltalán releváns lehet, de a kisgyermeknevelő értékrendje, a szülőkkel való kapcsolat és ezek a találkozások, ezek fontosak lehetnek, igen.
Kedves hallgatóink, önök az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallgatják, ahol beszélgető társam Szombathelyné dr. Nyitrai Ágnes. Rövid zene után folytatjuk beszélgetésünket. Thank you. Kedves hallgatóink! Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában ma szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes csecsemő és kisgyermeknevelő, szakunk szakfelelőse, régi kedves főiskolai tanárunk a beszélgető társam. Kicsit most rólad is szeretnék kérdezni, hiszen beszélgettünk már magáról erről a sokak számára furcsa, vagy talán most megismert szakmáról. Hogy betődtél te ebbe a szakma területbe? Tehát ugye az ember szeretne tanító lenni, meg szeretne esetleg bölcsödében is dolgozni, ez még eddig világos, hogy valaki elkeveredik egy bölcsödébe, de hogy kerül arra sor, hogy egyszer csak egy főiskolán tanítja a lendő szakembereket?
Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy teljesen véletlenül, bár abban is hiszek, hogy véletlenek azért nincsenek, csak mi gondoljuk bizonyos dolgokról azt, hogy ezek véletlenek az életemben. Igazából én ráadásul bölcsödésre voltam, meg óvodás sem, mert édesanyám háztartásbeli volt, és ugye amikor elkezdtem a pedagógus pálya felé tekintgetni, akkor mindig az aktuális iskolafokozatnak megfelelő szintű pedagógus akartam lenni, és érettségi után nem vettek föl a bölcsészkarra orosz-német szakra, és itt van az első véletlen az életemben, hogy véletlenül keveredtem az akkor új épületet és teljesen új lehetőségeket kapó Bölcsödék Országos Módszertani Intézetében könyvtáros fordítónak. És nagyon élveztem ezt a munkát, tehát a könyvtárossághoz szakmailag nem nagyon értettem, de nagyon igyekeztem, és rengeteget kellett fordítani, és nagyon sok gazdag program volt, nagyon tetszett az intézetnek az egész légköre, hangulata, és az a szemlélet, hogy a kutatás az ország bölcsödének a szakmai támogatása, tehát a módszertan és a képzés az úgy összekapcsolódott, és ezt a mai napig is nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a szálak összeérjenek. És amikor elmentem a felsőoktatásba tanulni, az intézet akkori főigazgatója, a Polonyi főorvosasszony, sajnos már nincs közöttünk évek óta, mondta, hogy ha végzek, akkor visszavár pedagógusnak. És hát én nagyon nagy örömmel mentem vissza ilyen módszertani kutató munkára, nagyon élveztem azt a munkát, és onnan kerültem át 98-ban Zsámbékra, és tulajdonképpen akkoriban a gyermekvédelmi törvény hatására ott az egész intézet teljesen átalakult, meg az egész rendszer, meg egyebek, és én mindig is szívesen tanítottam, részt vettem a szakemberképzésben, továbbképzésben, és akkor egy nagyon kedves, nagyon régi barátnőm, Bakonyi Anna, aki ott tanított, mondta, hogy éppen keresnek egy tanársegédet, és nincs-e kedvem oda menni. És volt kedvem oda menni. De tulajdonképpen a bölcsödei területre is azt lehet mondani, hogy véletlen kerültem, és a főiskolára is, illetve a felsőoktatásba. Igen. És mind a kettő nagyon nagy ajándéka az életemnek, azt kell, hogy mondjam.
Úgyis ez lett volna a következő kérdésem, de megválaszoltad, hogy hogy jött a képbe az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, ugye a Zsámbék, a most Vácon működő főiskolának a fedő neve, nagyon sokan így ismerik, hogy Zsámbék,
igen,
a képzőhely Zsámbékon, és bizony ez is arról tanúskodik, hogy már ott is elindult a 90-es években a felsőfokú bölcsődei szakemberképzés. Itt vagy most is Vácon, az Aporon. Hogy látod a hallgatókon keresztül, milyen motivációkkal, miféle emberek jönnek ide leendő bölcsődei dolgozónak, milyenek, hogy készülnek erre a pályára, mások-e, mint régebben?
Én azt hiszem, hogy nagyon soknál érzem a tényleges gyermekszeretetet, gyermek iránti érdeklődést, tehát ez mindenképpen jó, ez nagyon fontos. Sokan vannak közülük olyanok, akiknek van valamilyen kapcsolódása a kisgyermek neveléshez, akár a bölcsödéhez, akár az óvihoz, és így édesanyjuk, nagyobb testvérük, rokonuk dolgozik hasonló szakterületen, és például sokan vannak olyanok, akik a középiskolai 50 órás önkéntes munkát végzik ilyen intézményekben, és akkor kapnak egy kis kedvet ehhez. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy most így hirtelen, ahogy végig gondolok a hallgatókon, olyat nem is tudok mondani, aki úgy bizonytalan abban, hogy ez őt érdekli-e. Tehát, hogy ezt érzem, hogy érdeklődnek ez iránt a terület iránt, nyilván mindenki más mértékben, meg más szegmens iránt, de tudják, hogy hol vannak, és mire számíthatnak, hogyha végeznek, és ezt úgy várják.
Ez egy nagyon jó hangzó diagnózis, és egyébként a számok is azt mutatják ezen a képzési területen, hogy nagyon, sokkal nagyobb a megtartó ereje, mint mondjuk a tanárképzésnek, ahol sok kimenete van a dolognak, mind a lemorzsolódásban, mind a pályán maradásban kiemelkedő. Úgyhogy ezek jó hírek. Egy másik erre vonatkozó kérdésem az lenne, hogy az egész magyar felsőoktatásban és a pedagógus képzésben is egyre jellemzőbb, szinte már-már komoly átgondolásra készteti az itt dolgozókat az, hogy a levelező képzésen indulnak nagyon sokan, sőt olyat is látunk, hogy frissen érettségizettek eleve levelező képzésre iratkoznak be, olyat is, hogy valaki az első év után megy át. Nyilván életkorilag is azért van markáns különbség a két csapat között, bár ennek ellent mondta, hogy a frissen érettségizők is most már sokszor levelezőn vannak nyilván a financiális körülményeik miatt, illetve hát nyilván a tapasztalatban is különbözik ez a két csoport. Hogy látod ennek az arányát? Van-e valami előnye, hátránya egyiknek, másiknak?
Én úgy látom, hogy a levelező képzésben két nagy csoportot lehet kialakítani. Az egyik csoportba tartoznak azok, akiknek már van OK-i és végzettségük, vagy a felső oktatásban megszerzett FSZ vagy FOSZK, és szeretnének tovább tanulni. Illetve olyanok is vannak, akik sőt, mondhatni három csoport, mert olyanok is vannak, akik teljesen más területről jönnek, és a saját gyerekük születése vezeti őket a kisgyerekek irányába, és volt már az évek során jogász hallgatóm, biológus kutató hallgatóm, top menedzser, multinál dolgozó, nagyon komoly beosztásba dolgozó, külföldön diplomát szerzett hallgatóm ezen a szakon, tehát akik tényleg azt mondták, hogy most már valami olyasmit szeretnének csinálni, ami örömet hoz nekik, és nem annyira a pénzre van szükségük. És van egy olyan réteg, aki pedig szintén más területről jön, de valahogy kicsit ilyen szerényebb vagy nehezebb munka területekről, és úgy gondolja, hogy szeretne tovább lépni. Aztán, ami még érdekes számomra, hogy kitolódik a felső korhatár, tehát egyre több, mondhatni, idősebb is tanul, tehát nem ritka az, hogy 50 körül gondolja valaki úgy, hogy akkor még diplomát szerez, és talán a maga iránt, a tanulás iránt elkötelezettebbek a levelezősök. Valószínű, hogy nagyobb áldozatot hoznak azért ők maguk is, és a családi háttér is, férgyerekek, stb., hogy tanulhassanak, és ezt valahogy jobban megbecsülik. Tehát a naparisoknál azért úgy természetes, hogy iskolába járok, természetes, hogy a szüleim gondoskodnak rólam, ami tulajdonképpen tényleg természetes, ugye hát ezt szülőként tudjuk, hogy ez a dolgunk, de valahogy azért időnként ebben benne van az is, hogy azért a diák élet az elsősorban nem annyira a tanulásról szól. A levelezősöknek sokkal inkább.
Igen, ezt mindannyian tapasztaljuk, ez egy érdekes, tulajdonképpen változás is, tehát sokkal erősebb lett a levelezőképzésnek
igen.
jelenléte, mennyiségileg is, meg érdekes módon minőségileg is. És mennyire jellemző az, hogy ténylegesen bölcsödében dolgozók jönnek továbbképzés szempontból?
Sokan vannak, sokan. Tehát akinek szakképzettsége van, nagyon-nagyon sokan vannak, hát gyakorlatilag mondjuk így az egyes csoportoknak talán a fele kétharmada ilyen. És ez nagyon jó egyébként, mert nagyon nagy motiváló erő lehet azoknak, akik más területről jönnek. És nagyon máshogy lehet bizonyos témákat megvitatni, nagyon más kérdések vetődnek föl órákon, szóval ez fantasztikusan jó.
Nem titok, hogy már az élet utad leírásában éppen az Apor Vilmos Katolikus Főiskoláig jutottunk Zsámbékra, hogy azért megfordultál más felsőoktatási intézményben is oktatóként.
Igen.
Nem összehasonlításra és nem reklámra kérlek, de mégis azt kérdezem, hogy tudnál egy pár szót mondani arról, hogy szerinted mitől más az Apor, mint más helyek? Van-e bármilyen sajátossága?
Én azt hiszem, hogy talán egy kicsit az oktatói és a hallgatói közösség homogénebb értékrend, életvitel, gondolkodás szempontjából. Tehát talán úgy ez kicsit így a mindennapokban a könnyebb beszélgetések, az egymáshoz vezető utak könnyebb megtalálását jelenti. Tehát nyilván az, hogyha valaki akár dolgozni, akár diáknak jelentkezik egy katolikus intézménybe, akkor biztos, hogy, hogy van ez iránt, a világ iránt egy elkötelezettsége, vagy egy érdeklődése, vagy egy átlagon felüli elfogadása, nyitottsága, lojalitása. Tehát ez lehet egy ilyen közös alap.
És akkor ezek szerint ezt érzed is, hogy megvan.
Igen, 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 igen.
Ez rektorként megnyugtató hallani, miközben persze az is világos, hogy nem követelmény az, hogy valakinek ez legyen az értékrendje, de valóban azt tapasztaljuk, hogy pusztán attól, hogy fogalmazzunk így távolságtartan, átmerik lépni ezt a küszöböt, amire ki van írva egy katolikus főiskola, ez már egyfajta nyitottságot jelent, és talán mi is ezzel a nyitottsággal tudjuk őket fogadni.
Igen, én is azt hiszem, és tulajdonképpen a nem hívő ember számára is nyilván, tehát akitől ez nagyon-nagyon távol áll, az nem ide jön.
Viszont akihez meg közel áll, az ide jön, tehát ezt a homogenitást szüli, ami mindannyiunknak öröm, és hát ha tetszik, könnyebbség is, mert otthon érezzük magunkat,
igen.
És reméljük, hogy a hallgatóink is. És most a másfajta hallgatóinkhoz fordulok. Kedves rádióhallgatók, önök a Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallgatták, ahol beszélgető társam Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes főiskolai tanár volt. Én Glovicki Zoltán, a főiskola rektora vagyok, és segítségünkre volt még technikai munkatársunk, Nagy Sándor kollégánk. Köszönjük szépen kedves figyelmüket, visszavárjuk önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.